Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök! Azokat is, akiket nem tudtam személyesen, nem tudtam köszönni nektek személyesen. Remélem, hogy jól vagytok. Remélem, hogy jól telt a hetetek. Jó volt ez az egy nap iskola. Ez milyen vicces volt. Szóval többen imádkoztak az időbeosztásért. Hadd mondjak egy tippet, hogyan tud beosztani az idődet a legjobban. Az első dolgokat mindig elsőnek csináld. Első dolgok először jöjjenek. Mi az első az életedben? Legyen az az első az időbeosztásodban. Legyen az az első, legyen az a prioritás. Amen? Nagyon egyszerű. Ha az első dolgokat, mindig az első dolgot az első helyre helyezed, az életed rendben lesz. Tudni fogod, hogy mikor, mit kell, hogyan kell csinálnod. A mai délutánon egy bátorító üzenettel készültem számotokra. Igazából, ahogy hallottátok, tegnap este eltávozott közülünk Marianna néni, és Isten valahogy megváltoztatta az üzenetemet is tegnap este, úgyhogy előre is elnézést kértem a Nóriért, aki dolgozott az igékkel, úgyhogy most nem lesznek kivetítve igék. Viszont szeretném, hogyha használnátok a bibliátokat és a jegyzetfüzeteteket, és felírnátok ezeket az igéket, amiket ma mondok, és otthon tanulmányoznátok. Ugyanis a mai nap arról szeretnék beszélni, az az üzenetemnek a címe, hogy amikor túl nehéz. Amikor túl nehéz. Nem tudom, hogy volt-e már veletek az életben az, amikor úgy éreztétek, hogy túl nehéz. Kinek volt már ilyen? Azt mondtad, hogy egyszerűen csak túl nehéz ez. Nem bírom tovább, túl nehéz. Az előző másfél hónap az én életemben ilyen volt. Igazság szerint. Életem egyik legjobb nyara volt emellett. A legaktívabb, a legjobb dolgok történtek, a legnagyobb áldások történtek. Egyszerűen fantasztikus volt, rengeteg helyen jártam a nyáron. Tényleg nagyon sok győzelem volt ezen a nyáron. Viszont ugyanakkor az egyik legnehezebb nyaram is volt, és éppen tegnap mondtam Zsaninak, hogy szerintem életem legnehezebb másfél hónapján vagyok túl, vagy vagyunk túl Zsanival. Viszont ebben a másfél hónapban nagyon sok mindent tanultam, amit szeretnék ma veletek megosztani. Amit megtapasztaltam az életemben, amit tanultam Istentől, hogy hogyan menjünk keresztül ezeken a túl nehéz időszakokon. Csak hogy lássátok, hogy a túl nehéz időszak számomra az volt, hogy nem csak egy problémával találtam magamat szembe, hanem egyszerre többel. Amikor jön egy nehézség, és elkezdesz arra fókuszálni, és imádkozol, hogy megoldódjon, és próbálod megoldani ezt a problémát, és tényleg nyugodtan ülj le ide a helyemben. És ilyen volt például az, amikor Grimm Gergő ugye kórházba került, és az egész gyülekezet elkezdett imádkozni érte, mert élethalál között volt. Ez egy nehéz dolog volt. Ez engem is nyilván megviselt, és nehéz volt úgy elmenni nyaralni, hogy közben tudtam azt, hogy valaki otthon élet és halál között van, és mégiscsak egy közeli ismerős, és ilyen volt egy másik ismerősöm, egyik legjobb barátom, aki hasonlókorú, mint én, ő pedig szívrohammal vitték kórházba, pontosan ugyanebben az időszakban. Szóval egyszerre két emberére imádkoztunk, és elkezdtem böjtölni én is, meg többen is így a gyülekezetből. Aztán vannak olyan dolgok, amiket nem tudok veletek megosztani, mert olyan információk, de olyan befolyások, benyomások, dolgok értek minket, amiket nagyon-nagyon nehéz volt kezelni. Nehéz beszélgetések, kapcsolatbeli problémák, házasságbeli problémák, ne aggódjatok, nem a mi házasságban van probléma, szóval minden oké van közöttünk. De igazából ilyenek történnek. És akkor ugye Marianna néninek is ugye ez az időszak, ugye az előző másfél hónap nehéz volt, ő is egyre jobban leépült. Tehát, hogy egyszerre, amikor tudjátok, hogy nem egy dolog van, hanem kapsz egy rossz hírt, aztán kapsz még egy rossz hírt, aztán még egy rossz hírt, és még egy rossz hírt, és egyszerre öt dolgot kell kb. Kezelned. Na, ezek azok az időszakok, amikor az ember már úgy érzi, hogy túl sok. Ez már túl sok. És ezekről az időszakokról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan menjünk keresztül, mert szeretném, ha tudnátok, hogy lehet, hogy nekünk sok, de van egy Istenünk, aki nagyobb ezeknél a problémáknál. Van egy Istenünk, aki végig víz bennünket ezeken az időszakokon, az életünkben, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan kezeljük ezeket az időszakokat. Meg kell tanulnunk, mert óriási leckék vannak ezekben az időszakokban. Szóval összeszedtem olyan 10 dolgot, hogy mi az, amit én tanultam ebben az időszakban. Oké? Okay? Szóval vannak pontok ma is, igen. Szóval az első, amit megértettem, az az, és ami bátorított engem, hogy Istent nem érte váratlanul az, ami velem történt. És hadd bátorítsalak téged, hogy Istent nem éri váratlanul azok a dolgok, amiken keresztül mész. Isten tudja, és tudta már előre, hogy min fogsz keresztül menni. Isten pontosan tudja, miért? Mert azt írja a Biblia, hogy ő az a kezdet és a vég. Ő volt már mindenek előtt, és ő a vége a dolgoknak, és ő lát előre mindent. Van egy ige a Bibliában, az Ézsaiás 46:9-10. Egy fantasztikus ige, Ézsaiás 46:9-10. Ezt szeretném felolvasni. Emlékezzetek csak a régi időkre. Értsétek meg, hogy én vagyok az Isten. Nincs más Isten rajtam kívülem. Nincs senki hozzám hasonló. Aki már kezdetben kijelenti a véget, ősidőktől fogva megmutatja, amik még meg sem történtek. Tervem nem val kudarcot soha, és amit akarok, azt véghez is viszem. Wow, micsoda ige! Ez az ige azt mondja, hogy Isten már előre tudott mindent, amin te most keresztül mész. Vagy keresztül fogsz menni. Isten nem sokkolta. Minket, mikor jön egy rossz hír, minket sokkolnak ezek a dolgok. És megjedünk, és olyan váratlanul érnek. De Istent nem sokkolják ezek a dolgok. Ő látja előre, mi fog történni az életünkben. És tudjátok, mi volt az, ami nagyon megnyugtatott? Az, hogy Isten irányítja a dolgokat. Ez az igaz, mondja, hogy Isten irányítja mindenek felett a dolgokat. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik úgy érzed, vagy úgy gondolod, hogy nem Isten irányítja, és hogy ezek csak úgy történnek, csak úgy folynak ezek a dolgok a rossz irányba. De Isten irányítja igazából mindenek felett a dolgokat. Szóval Isten azt szeretné, hogyha mi sem sokkolódnánk le, amikor ilyen időszakokon megyünk keresztül. Isten nem szeretné azt, hogy mi is sokkot kapnánk, és megijednénk, amikor ilyen dolgok történnek velünk, hanem fel legyünk készülve. Az 1 Péter 4:12-ben Péter mondja ezt a hívőknek. Kedves barátaim, ne érjen benneteket meglepetésként ezek a mostani szenvedések, amelyek próbára teszik a hitetek valódi voltát. Ne gondoljátok, hogy valami szokatlan dolog történik veletek. Szóval ezt mondja Péter, hogy ne ijedjetek meg, oké? Okay? Ne érjen benneteket meglepetésként ezek a nehézségek. Mi úgy állunk hozzá, hogy aj, mikor lesz már vége, meg hogy mikor, miért kell ezen keresztül mennem, miért történik ez velem. De azt írja, hogy Istent nem sokkolják ezek a dolgok. És nekünk, keresztényeknek is nem szabad sokkolódnunk ezektől. Attól, hogy keresztény vagy, az életed nem lesz könnyebb. Attól, hogy megtértél, az életed nem lesz könnyebb. Sőt, hadd magyarázzam el. Amikor megtérsz, akkor nem csak egy megváltód lesz, hanem szerzel egy ellenséget is. Egy nagy ellenséget, ez pedig a sátán. Mielőtt megtértél volna, igazából a sátán nem foglalkozott veled. Nem érdekelte, hogy mi van az életeddel. Tudta azt, hogy a bűnöd miatt úgyis szenvedni fogsz a bűneid következménye miatt. Szóval annyira nem foglalkozott a sátán velünk, mielőtt megtértünk volna, viszont mikor megtérünk, abban a pillanatban az első számú célpontjává válunk az ellenségnek. És nagyon sokszor pontosan emiatt kapod az ellenállásokat és a nehézségeket, mert ez a sátának nem tetszik, ahogyan élsz, ahogyan döntöttél, amilyen döntést meghoztál, hogy mondjuk bemerítkeztél, vagy megtértél, Isten mellett döntöttél, hogy elkezdtél vele járni. Szóval ne sokkolódj amiatt, hogy az ellenség jobban fog támadni. Mert ez így van sajnos. Nem emberek ellen van a harcunk, hanem azt ír a Biblia, hogy van egy ellenségünk, és a sátán az ellenségünk igazából. Meg kell értenünk, a második dolog, amit megértettem, az, hogy a rossz dolgok azok nem Istentől jönnek, hanem ettől az ellenségünktől. Nagyon sok keresztény gondolja azt, hogy Isten bünteti. Hogy Isten egy gonosz Isten, aki megbüntet bennünket, és hogy ő az ellenségünk, igazából ellenünk van. De a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja a János 10:10-ben, amit már nagyon sokszor elmondtunk itt a gyülekezetben. A János 10:10 azt mondja, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ki a tolvaj? A sátán. Ezzel szemben Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Isten nem akar neked rosszat. Isten nem azért van, hogy romboljon. Istenből nem jön gonoszság. Az egyedüli személy, akiből gonoszságok jönnek, az a sátán, a közös ellenségünk. És az a sátánnak a célja, hogy ártson, hogy lelassítson, hogy meghátráltasson, hogy megállítson, hogy visszamenj a régi életedbe, hogy depresszióba es, hogy legyőzöttnek érez magadat. És tudjátok, nagyon sokszor az életünkben a legnagyobb győzelmek előtt, vagy éppen után történnek ezek a legnagyobb támadások. Ezért szoktuk elmondani, hogy a bemerítkezőknek is, hogy a bemerítkezés, ez egy igazi győzelem volt az életedben, de mindig azt tapasztaltuk itt a gyülekezetben, hogy a legnagyobb támadásokat akkor kapja az ember, miután bemerítkezik. Jézus, mikor bemerítkezett, miután bemerítkezett, elment a pusztába, és ott megkísértette a sátán. A bemerítkezésen, bocsánat, rosszul mondtam, ott nem először a puszta volt, csak javítom magamat, nem tudom, ki figyelt. Akkor ott elrontottam ezt a időrendi sorrendet, tehát, hogy a bemerítkezés után volt a kísértés. És bemerítkezők, bátorítalak benneteket, hogy értsétek meg, hogy az ellenség ilyenkor fog a leginkább támadni. Amikor egy új szintre lépsz az életedbe. Gyülekezetünk is egy új szintre lépett most a nyár elején. Egy új lendületet kaptunk. És pont Ali mondta itt a fiatal felnőtt házi csoporton, amikor elmondtam, hogy milyen nehéz volt ez a nyár, ő mondta ezt, hogy ez nem véletlen. Biztos, hogy azért van, mert a gyülekezetünk egy új szinten van, egy új szintre lépett, egy új lendületet kaptunk, és ezért kapjuk a támadásokat, és ez így van, az életben így van, mindig új szint, új kísértések, új szint, új támadások, új ellenállások. Akkor egy új szintre lépsz, új problémákkal kell szembenézned, nem a régiekkel. Szóval ez mindig így van az életben, és ezért, ezt csak azért mondom, hogy ne bátortalanodjunk el. Tudjuk, legyünk tisztában, hogy ezek miért történnek, ezek a dolgok. Mikor elkezdtem járni a Zsanival, és elkezdtünk ismerkedni, már az első naptól kezdve folyamatosan egy támadás alatt volt a kapcsolatunk. És voltak emberek, nem innen a gyülekezetből, bár egy pár ember a gyüliből is, akik már nincsenek itt, elkezdték támadni a kapcsolatunkat, de nem úgy értettem, szóval nem, nincs semmi, nincs. Nem történt semmi. Igaz, Zoli, nem történt semmit. Na, szóval ezt egy kicsit rosszul fogalmaztam, tehát. Szóval az a lényeg, hogy voltak emberek, akik nem akarták az első perctől kezdve ezt a kapcsolatot. És semmi okuk nem volt, nem is ismertek minket, nem is tudták pontosan, hogy mi fog történni, de már az első perctől kezdve támadások alatt voltunk, és tudom, hogy ez azért történt, és azért kellett keresztül mennünk ezeken az egészen, mert az ellenség tudta, hogy mire leszünk képesek, mikor mi összeházasodunk. Hogy milyen erő lesz abban, amikor mi összeházasodunk, és hogy milyen erő lesz a gyülekezetben. És ez tényleg így történik az életben. A sátán azért támad téged is, mert tudja, hogy milyen erő van benned, hogy mire vagy képes, és hogy mit tudnál elérni Istenért. Szóval ne bátortalanodjunk el. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ellenségünket. Az ellenségnek már megvan pecsételve a sorsa. Próbálkozhat igazából a kisebb harcokat, lehet, hogy elnyeri, lehet, hogy legyőz egyszer, kétszer, háromszor, de a nagy csatát Jézus Krisztus győzte. És ez le van írva a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvében az van írva, hogy a sátánt Jézus Krisztus le fogja győzni. Ez így lesz, tehát hogy ebben nincs kérdés. Jézus fog győzni. Ha akarjuk, ha nem akarjuk, ha akarja a világ, ha nem akarja, ez így lesz, ez lesz a befejezése. Szóval már ez a film le van forgatva, és happy ending a vége. Szóval tök jó. A harmadik dolog, amit tanultam, az az, hogy a nehéz időszakok alatt van letesztelve az ember. Nagyon sokszor a nehéz időszakokban van letesztelve az életünk. Tudjátok, az élet a tesztekről szól. Lehet, hogy ez most téged nem vigasztal, iskolások, nem szeretitek nagyon a teszteket, de igazából az élet a tesztekről szól. Hadd magyarázzam el, hogy miért. Megtanulsz valamit Istentől. Lesz egyfajta hited Istennel. Eljössz a gyülekezetbe, tanulunk dolgokat, de utána, mondjuk meghozol egy döntést, megtérsz, de utána Isten belehelyez a világba, ahol ez nem egy kis, ez nem egy ilyen üvegház, mint a gyülekezet. Nem egy védett hely. Egy veszélyes hely a világ, ahova belehelyez Isten, és igen, megengedi, hogy jöjjenek nehézségek az életünkbe, pontosan azért, hogy letesztelje, hogy amit tanultál, azt a gyakorlatba tudod-e helyezni. Amit tudsz, azt valóban meg tudod-e élni. És igazából teljesen mindegy, hogy te mit mondasz magadról, hogy milyen erős keresztény vagy, a nehéz időszakokban fog letesztelődni, hogy valójában milyen nehéz, milyen keresztény vagy, milyen erős keresztény vagy. Mennyire erős a hited, mennyire erős a bizalmad. Ezek mind-mind a nehéz időszakokban derülnek ki. Dávid tudta pontosan, hogy milyen fontos ez. Dávid királya az Ószövetségből. Zsoltárok 139.23. Zsoltárok 139.23-ban. Az van írva, vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem. Tehát teszteld le a szívem, próbálj meg, és vizsgáld meg gondolataimat. Dávid pontosan tudta, hogy miért kell, hogy Isten letesztelje a szívét. Tudjátok miért? Mert tudta azt, hogy a szívből indul ki az élet. Miért akar Isten tesztelni minket? Miért akarja letesztelni a szívünket, az életünket, a hitünket? Tudjátok miért? Mert ami nincs letesztelve, arra Isten nem tud rábízni dolgokat. Csak arra tud Isten rábízni valamit, ami le van tesztelve. Ezt kell megértenünk, és Dávid is ezt értette meg, hogy Isten muszáj, hogy letesztelje az ő szívét, mert különben Isten nem tud rábízni dolgokat, és nem tud keresztül menni az életnek a nehézségein. Szóval Isten le akarja tesztelni az életünket. És ez egy jó dolog, hogy el tudjuk hordozni a világnak a súlyát, el tudjuk hordozni a nehézségeket. Tudjátok, hiába szeretnél nagy dolgokat az életedbe, és nagy álmaid vannak, az egy másik szint. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az, hogy egy nagyobb életet éljünk, ahhoz elég az az élet, ahogy most élünk. Nem. Isten akkor tud ránk bízni nagyobbat, mikor le van tesztelve itt az életünk, és megbízhatóak vagyunk. És amikor megbízhatóak vagyunk, akkor Isten a következő szintre visz bennünket. De addig, amíg nem megyünk át a teszten, addig nem visz minket a következő szintre. Szóval újból és újból ugyanazt a tesztet kell végigcsinálnod egészen addig, amíg át nem mész. És ez egy jó dolog amúgy egyébként. Mert annál rosszabb nincs, amikor innen esel egy nagyot lefelé. Isten le akar tesztelni mindannyiunkat, szívünket, a hitünket, a vele való kapcsolatunkat. Szóval a nehéz időszakok alatt vagyunk letesztelve. Ez a harmadik dolog. A negyedik dolog, amit megtanultam, hogy Isten nem enged nagyobb nehézséget, mint azt mi ne tudnánk elhordozni. Ez annyira jó ez az ige, amit ír az 1 Korintus 10:13, hogy Isten nem ad nagyobbat, nem ad nehezebbet, mint azt mi ne tudnánk elviselni. 1 Korintus 10:13. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki is fogjátok bírni a megpróbáltatást. Amen. Ez egy annyira jó ige. Ezt el kell, hogy hidd, hogy Isten nem ad neked nehezebbet, mint amit ne tudnál végigmenni. Isten odaadja az ő szent szellemét, aki benned él, aki erőt ad ahhoz, hogy keresztül menjél ezeken a nehézségeken, ezeken a problémákon. És azt írja itt az ige, hogy pontosan ezekben a nehéz, sötét időszakoknak a kellős közepén utat nyit, hogy kiszabadulj. Utat nyit, hogy kiszabadulj. Pontosan a legnehezebb, legmélyebb időszakban az életedben. Ez valami fantasztikus. És itt van az ötödik dolog, amit megtanultam, az pedig az, hogy a nehéz időszakoknak célja van. Valamit ki akar belőle hozni Isten. A nehéz időszakoknak az életünkben mindig egy célja van, és ebből valamit Isten ki akar hozni. Amen? Hiszitek ezt? És tudjátok, amikor így megyünk keresztül egy időszakon, akkor ez egy reménységet ad, hogy igen, Isten valamit ebből ki fog hozni. Róma 8:28. Róma 8:28. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azok javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Okay? Tehát ez az ige azt mondja, hogy akik Istent szeretik, még akkor is, ha nehéz időszakokon mennek keresztül, abból azt a nehéz időszakot Isten jóra tudja fordítani, és valami jót ki tud belőle hozni. Lehet, hogy te nem látsz benne semmi jót, de hadd mondjam el, Isten valamit ki tud belőle hozni, és ki akar belőle hozni. A te javadra tudja formálni, de ezt el kell hinned. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ez azok számára egy ígéret, akik szeretik őt. Akik szeretik őt. Oké? Okay? Nagyon sokszor rossz kérdést teszünk fel, és azt kérdezzük, hogy Isten miért nincs velem ebben a szituációban? Miért nincs velem ebben a nehézségben? Hányan tettük már fel ezeket a kérdéseket? Miért nincs itt? De ez egy rossz kérdés, mert igazából azt írja a Biblia, hogy Isten mindenhol ott van. Tehát ott is ott van. Nem ez a kérdés. A helyes kérdés az az, hogy látom-e, hogy Isten mit tesz ebben a szituációban. Amen? Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy Isten ott van-e, hanem hogy mit tesz. Mit akar ebből kihozni. Keresd inkább ezt a választ. Ne azt, hogy Isten ott van-e, vagy segít-e, vagy nem, hanem hogy Isten mit akar ebből kihozni. Amikor 2 évvel ezelőtt Feri bácsi, Marian nénének a férjem meghalt, nem tudtuk elképzelni, hogy Isten ebből mit tud kihozni. Ez egy borzalmas dolog volt, egy borzalmas szenvedésen ment keresztül, és ő egy olyan ember volt, aki egész életében elutasította Istent. Nem hitt Istenben. Ő egy nagyon racionális ilyen ember volt, és mindig ellenállt. Nagyon kemény volt a szívében, és egyszer nem tudtuk elképzelni, hogy mi az, amit Isten ebből ki tud hozni. Ez egy borzalmas dolog, ami történhet egy emberrel. És megtért az utolsó előtti napján kb. A halálos ágyán Feri bácsi meghalt. És utána elkezdtük kérdezni, hogy most ez miért kellett? Most ez mi volt ebbe Istennek az akarata? Mit akart tenni? És emlékszem, hogy Zsani mondott egy nagyon érdekes dolgot. És megvilágított arra, hogy tényleg Isten, ez valószínűleg ez volt a szándéka ennek ezzel a nehézsége, vagy ebben a betegségben. Méghozzá az, hogy ez egy kegyelem, hogy igazából Feri bácsi rákos lett. Ez egy kegyelem. Lehet, hogy azt mondod, hogy Úristen, hogy mondhatsz ilyet, hogy kegyelem? Hadd magyarázzam el. Ő, ha mondjuk úgy hal meg, mondjuk egy hirtelen, egy autóbalesetben, vagy bármilyen módon hal meg, ő nem megy a mennybe. Ő a pokolra került volna. Nem tért volna meg. Nem lett volna lehetősége megtérni. Viszont így, ezen a betegségen keresztül egyre jobban Isten megtörte az ő szívét, meglágyította azt a keménységet, ami benne volt. Vannak emberek, akik annyira kemények, hogy csak Isten így tud hozzájuk eljutni. Így tud a szívükig eljutni. Csak így tud munkálkodni, hogy egy ilyen szituációban megengedi Isten, hogy belekerüljenek. De miért? Azért, mert Isten tudta azt, hogy sokkal fontosabb az örökké valóságban, hogy hol van, mint hogy 60 évet él, vagy éppen 80 évet. Az a 20 év már nem számít az örökké valóság szempontjából. Mi emberileg nézzük a dolgokat, de Isten máshogy nézi. És mi nagyon sokszor próbáljuk emberileg megérteni a szituációkat, amikben benne vagyunk, de Isten máshogyan nézi. Ő az örökké valóság szemszögéből nézi a dolgokat. És ma együtt van Feri bácsi és Marianne a mennybe. Miért? Mert Isten kegyelmes. Isten kegyelmez. És lehet, hogy emberi szemszögből ez ilyen furán tűnik, meg furán hangzik. De Istennek valószínűleg ez volt a célja, vagy ezért engedte meg, hogy ezen keresztül menjünk. Minden nehéz időszaknak van egy célja, amit Isten ebből ki akar hozni. És lehet, hogy ezen a földön nem értjük meg ezt a célt, de majd egy nap meg fogjuk teljesen érteni. Meg fogjuk érteni a mennybe. Mert bíznunk kell Istenben. És ez a hatodik dolog, amit tanultam ebben az időszakban, hogy ezekben az időszakokban ne tagadjuk meg Istent, hanem bízzunk benne, még akkor is, ha nem értjük, hogy miért történnek dolgok. Ne tagadd meg, hanem bízz benne. Még akkor is, ha nem érted, hogy mi történik körülötted. Tudjátok, könnyű akkor úgy bízni Istenben, meg hinni benne, amikor mindent értünk Istenből. Könnyű úgy követni őt, amikor értjük. De hadd mondjam el, Isten azért szeretne, hogy bízzunk benne. Mert ez a bizalom szó, ez azt jelenti, hogy akkor is követem, amikor nem értem. Akkor is bízok benne, akkor is követem őt, amikor nem látom, hogy ebből mi fog kisülni. Nem látom, hogy ez mifelé fog haladni. De ezt jelenti a bizalom Istenben, hogy akkor is bízok benne, amikor nem értem. Hadd mondjam el, Istent soha nem fogod teljesen megérteni. Istent soha. Miért? Mert azt írja a Biblia, hogy Isten adta az értelmet az embereknek. Az az értelem, ami itt benn van a fejünkben, azt Istentől kaptuk. De ez nem teljes. Ezzel nem tudunk felfogni mindent. Istentől van minden. Ő nagyobb az értelmünknél. Azt írja a Biblia, hogy az ő útjai, az ő gondolatai nagyobbak, mint a mi gondolataink. Ez azt jelenti, hogy soha nem fogod teljesen megérteni Istent. Soha nem fogsz mindent megérteni teljesen a Bibliából. Soha nem fogsz mindent megérteni, hogy miért történnek a dolgok az életben. De mi egy olyan társadalomban, egy olyan időszakban élünk, ahol mindent meg akarunk érteni, mindent tudni akarunk. És És egy ilyen időszakban élünk, és ki vagyunk éhezve arra, hogy mindent tudjunk. És rosszul érezzük magunkat, amikor nem tudjuk. De Istent követni nem lehet máshogyan, csak úgy, hogy bízunk benne. Ez hit alapú, bizalom alapú követés. És ezért bátorítalak benneteket, hogy bízzatok benne. Amikor Jób elveszített mindent. Olyan nehézségeken ment keresztül, amint mi még soha. Elveszítette a családját, a gyerekeit, a vagyonát, elveszítette az otthonát, és még beteg is lett. És így egymás után, tehát kb. Ő is így hogy amikor túl nehéz, elég nehéz volt ez a szituáció, egy időszak az életében. És mit mond a felesége? Azt mondja neki, hogy tagadd meg Istent. Nem látod, hogy Isten nincs veled, hogy Isten nem szeret. Tagadd meg őt. Nem látod, hogy minden ellened dolgozik. Nem látod, hogy nem működik ez, amit csinálsz. Nem látod, hogy nem hiszem, hogy kéne bíznod Istenben. Nem hiszem, hogy hinned kéne benne. Tagadd meg őt, ezt írja a Biblia. A Jób 2.9-ben. De azt mondja Jób, hogy nem, én bízni fogok. Akkor is, ha nem értem. Nem fogom megtagadni, hanem hinni fogok, ugyanúgy, és bízni fogok Istenben. És Isten azért, mert Jób bízott és hitt, azt mondja a Biblia, hogy a végén vissza helyreállította az egészségét, visszaadta az otthonát, családját, új gyerekei születtek, mindent visszaadott, és többszörösen, mint ahogy neki volt az elején. Ez Isten. Az életben történnek dolgok, amiket nem értünk, hogy miért történnek. De Isten szuverén. Ezt is meg kell értenünk. A példabeszédek 3:5-től 6-ig. Ezt az igét szeretném felolvasni nektek, ez is egy nagyon jó ige. Példabeszédek 3:5-től 6-ig. Bíz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Mit jelent ez? Ne csak azt csináld, amit értesz, meg amit tudsz, hanem bíz Istenben. Okay? Akkor is, ha nem érted, ne a saját fejed után menj, hanem bíz az örökkévalóban. Az a 6. vers, minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Ez az ígéret. Bíz benne. Bíz benne. Okay? A 7. dolog, amit csináltam ebben az időszakban. Imádkoztam és böjtöltem. Imádkozz és böjtölj. Ez képes megváltoztatni a kimenetelét a dolgoknak. Nagyon sokszor bennünk van a dilemma, hogy ha Isten úgyis tudja, hogy mi fog történni, Isten úgyis eldöntötte, hogy mi fog történni, akkor nekem miért kell imádkoznom? Isten úgyis eldöntötte, az lesz, amit ő akar. Most ez nem igaz. Isten szabad akaratot adott nekünk, ez az egyik. A másik pedig azt mondta, hogy keressük őt, üldözzük őt, és ne hagyjuk őt nyugodni. Egyszerűen csak kérjünk tőle, és ő adni fog. Isten nem akarja, hogy ilyen passzívá váljunk, ő azt akarja, hogy aktívak legyünk. És az imádság és a böjtölés nem más, mint egy aktív dolog, hogy nem fogadod el azt a helyzetet, amiben benne vagy, hanem elkezdesz imádkozni ezért, és hiszed azt, hogy Isten a kimenetelét a dolgoknak meg fogja változtatni. Az Ézsaiás 38-ban van egy történet, amit ki is posztoltam még, amikor a böjtről kértem a gyülekezetet, hogy böjtöljön a Gergőért. És ott van egy történet egy királyról, akinek Isten azt mondta, hogy figyelj, ez a király amúgy beteg volt, és azt mondta neki Isten, hogy még egy pár hétig fogsz élni, szóval rendezd a dolgaidat, írd meg a végrendeletedet, aztán meg fogsz halni. És ez a király nem fogadta ezt el, hanem azt mondta, hogy hanem oda ment Istenhez, leborult hozzá, és elkezdett könyörögni, imádkozni. Ez olyan, mint amikor imádkozunk egy dologért, böjtölünk egy dologért, egy különleges, egy specifikus dologért. Tehát a böjt is egy ilyen dolog, hogy nem csak úgy imádkozunk úgy általánosságban, hanem van egy dolog, amiért specifikusan imádkozol. És azt mondja a Biblia, hogy Isten meghallgatta ezt a királyt, és adott még neki, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, 20-30 évet, nem tudom. 15-öt? 15.
Kösz.
Szóval 15 évet adott még neki. És annyit élt még. Isten szándékait meg tudja változtatni a mi imánk, és erről Zsani is tanított már korábban, hogy ilyen hatás, ilyen ereje van az imának. És nyilvánvalóan ez nem egy varázsige, amit így elmondasz, és akkor ting, így megtörténik. Nem. Isten szuverén. Isten dönti el, hogy kit gyógyít meg, Isten dönti el, hogy mi lesz egy végkimenetel egy dolognak, ezt meg kell értenünk. Isten szuverén. Van, amikor Isten meggyógyít egy embert, ad még neki nem tudom hány évet, van, amikor meg azt mondja Isten, hogy itt a vége. És ezt el kell fogadnunk, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy passzívak kell, hogy legyünk, hanem igenis aktívvá kell, hogy váljunk az ima életünkben, és böjtöljünk kitartóan. Amikor elkezdtünk böjtölni a Gergőért, meg imádkozni, én egy napot böjtöltem, tudom, hogy Lucy is böjtölt, meg nem tudom, lehet, hogy még mások is, és tudom, hogy nagyon sokan imádkoztatok, külön összejöttünk imádkozni, Bozsijék összejöttek, náluk volt egy ima alkalom, és hiszem azt, hogy Isten ezeket az imákat meghallgatta, és ezért a Gergő ma egészséges, és ott volt az extrém generáció, és kijött a kórházból, és Isten meggyógyította. Szóval igenis az imáknak és a böjtnek ereje van. Máté 7:7 azt mondja, kitartóan kérjetek Istentől. Kitartóan kérjetek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. Ez az ígéret. Isten ezt szeretné, hogyha kitartóak lennénk, és üldözzük őt. A nyolcadik dolog, amit tanultam, az az, hogy akik Istent követik, Isten védelme alatt állnak. Szóval nem kell félnünk. Amikor nehéz időszakokon megyünk keresztül, akkor általában nagyon aggódunk és nagyon félünk. De azt írja a Biblia, hogy akik Isten házában állnak, Isten jelenlétében vannak, Istenben élnek, engedelmesek Istennek, Isten védelme alatt állnak. A Zsoltárok 91. A Zsoltárok 91-et ki ismeri? Ismeritek? 91. Zsoltár, az egyik legfantasztikusabb Zsoltár. Kérlek, keressétek ki, mert ezt most szeretném felolvasni. Ez az a Zsoltár, amit mindig el szoktam olvasni, és mindig elküldök azoknak, akik félnek, mert nehézségekben vannak, vagy valami betegségben, vagy ilyesmi. És ez egy fantasztikus Zsoltár, az egész. Most lehet, hogy az egészet nem fogjuk felolvasni, de ez az a Zsoltár, amit olvas el, mikor nehéz időszakon mész keresztül. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, az teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned. Te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól, szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó halálos járványtól, sem a délben támadó hirtelen haláltól. Még ha 1000 szám hullanak is melletted, és 10000 a közeledben, téged akkor is elkerül a pusztító. Bizony, meglátod ezt a saját szemeddel, előtted büntetik meg gonoszokat, stb. Ez egy fantasztikus ige. Olvassátok majd végig az egészet. De hadd emeljek ki itt valamit. Azt gondoljuk, hogy ezt bárkinek elküldjük, ezt az igét, akkor ez így rá az életére vonatkozik. Nem. Ez az ige azokra vonatkozik, azok számára egy ígéret, akik, első vers, a felséges rejtek helyén laknak, és a mindenható árnyékában nyugszanak. Amen. Isten csak akkor tud megvédeni, ha ott vagy az ő otthonában. Isten csak akkor tud megvédeni. Egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy mi értelme van, miért nem lehet egy olyan keresztény életet élni, hogy megtérek, aztán úgy élem az életemet, hogy akarom, csinálom a dolgaimat, a saját kis életemet építem, igazából nem követem Jézust, aztán majd, mikor meghalok, úgyis megyek a mennybe. Ez így van. Megtértél, hiszel Jézusban, mész a mennybe. Akkor miért kell követni Jézust? És hadd mondjuk csak egy dolgot, hogy miért. Isten, ha nem követed Jézust, hogyha nem Isten tekintélye alatt élsz, akkor Isten nem tud megvédeni. Bármennyire is szeretne megvédeni, nem tud megvédeni. Mert kijössz az ő szárnyai alól. Kijössz az ő keze alól. Isten leveszi rólad a kezét. És nem tud megvédeni. Ez tudjátok, olyan, mint amikor egy apa, ott van a gyermeke is, és a gyermeke, amíg otthon van a gyermeke, addig tud rá vigyázni, de amikor ez a gyermek elmegy, mint a tékozló fiú vagy lány, és a saját feje után megy, és úgy éli az életét, ahogy akarja, akkor bármennyire is szeretné az apa megvédeni az ő gyermekét, nem tudja. Igaz? Te se tudnád megvédeni. Elszökne otthonról a gyermeket, nem tudnád megvédeni. Azt se tudod, hogy hol van. Hol keresd, hogy merre vagy. Ki teszi magát ilyen a gyermek akkor egy ilyen. És nagyon sokszor, amikor beengedünk az életünkbe egy bűnt például, ezzel jogot adunk a sátánnak arra, hogy igenis munkálkodjon az életünkbe. De hadd mondjam el azt, hogy Isten kegyelmes. És Isten abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy visszamegyünk hozzá, akár minden nap meghozod ezt a döntést, hogy visszamész hozzá, Istennek a védelme alatt állsz, és védelme alatt leszel. És ha el is követünk hibákat, és el is követsz dolgokat, de ezt felismered, és megbánjuk, és Istenhez visszamegyünk, akkor Isten védelme alatt leszünk. Szóval engedjük meg, hogy Isten védelme alatt álljunk, és ne féljünk, oké? Mert Isten véd bennünket. És hadd mondjam el azt, hogy Isten kegyelmesebb, mint a mi bűneink büntetése. Igen, van a bűneinkre büntetés, és van következmény, hogyha valami hülyeséget csinálunk. Viszont azt írja a Biblia, hogy nem a bűneink szerint bán velünk Isten. Nem a bűneink szerint bán velünk. Szóval mielőtt megijednél, és azt mondanád, hogy Úristen, én nem érdemellek meg. Igen, nem érdemled meg. Nem érdemeljük meg Istent. De hadd mondjam el azt, hogy Isten nagyobb és kegyelmesebb, és nem a bűneink szerint bán velünk. Mert ha úgy bánna velünk, akkor már rég halottak lennénk. Szóval Isten véd bennünket, és Isten véd téged is. Akik őt keressük, és őt követjük, és az a folyamatosan vágyunk, hogy őt kövessük. A 9. dolog, amit tanultam, az, hogy maradj stabil. A nehéz időszakokban nehéz stabilnak maradni, mert az ember összezavarodik, és nagyon sokszor azt vettem észre, hogy a nehéz időszakokban van egy olyan kísértésünk, hogy így elmozduljunk a helyünkről, ahova Isten helyezett bennünket. Hogy elvegye az ellenség a lendületet, hogy ilyenkor ki akarunk szállni a hívő életből, és azt mondjuk, hogy nem akarom ezt tovább csinálni, mert túl sok, túl nehéz. Hányatoknak volt már ilyen? Ma én szabadságra megyek, ma nem leszek keresztény. És akkor élsz egy napot, és akkor kisebb-nagyobb ilyen időszakok szerintem mindenkinek voltak, velem is voltak már ilyenek, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel, most ma nem leszek keresztény. És akkor és ilyenkor a legnehezebb stabilnak maradni. Miért? Mert az ellenség próbál elbátortalani. Te nem érzed magadat győztesnek, nem érzed magadat jónak, lehet, hogy elbuktál, lehet, hogy valamit elrontottál, és ilyenkor a legnehezebb stabilnak maradni. Viszont hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy maradjunk azok. Az 1 Korintus 15:58 egy fantasztikus ige. Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sosem hiába való. Mit mond? Azt mondja, hogy legyetek szilárdak, stabilak, ne tudjon senki semmi kimozdítani benneteket, és, mit mond, teljes erővel, odaadással végezzétek az Úr munkáját. Hadd mondjam el. Amikor a nehéz időszakok jönnek, a legszívesebben az ember feladná a szolgálatát, és nem csinálná tovább. És azt mondaná, hogy én most akkor elmegyek egy hét szabadságra, vagy elmegyek egy hónap szabadságra. Hadd mondjam el, hogy az előző másfél hónap tényleg nagyon nehéz volt. De viszont meghoztam egy döntést, hogy nem fogok elmozdulni a helyemről. Megtettem volna azt, mint a pásztor a gyülekezetnek, hogy azt mondom, hogy akkor most egy hónap szabadságot kiveszek, ne keressetek, senki ne hívjon föl, nem lesz KKL-tábor, nem lesz semmi, én most elmegyek, nyaralok egyet, kipihenem magamat, mert túl sok. És igazából jogos lett volna, mert tényleg túl sok volt. De mi lett volna akkor? Akkor nem lett volna KKL-tábor, akkor nem lett volna három bemerítkező. És most ne értsétek félre, ez nem az én érdemem, és nem magamat akarom fényezni, hogy most miattam merítkezett be három ember. Nem, viszont én lettem volna az akadálya annak, hogy ez az három ember bemerítkezik. És ezt szeretném, hogy megértenénk, hogy Isten rajtad keresztül nem tud egy darab centit se arrébb rakni ezen a földön. Szüksége van rád. Isten rajtad keresztül tud munkálkodni. És amikor nehézségek jönnek, és az a kísértésed jön, hogy oké, akkor én most kiszállok, most én nem akarom csinálni, nem akarok tovább szolgálni, akkor abban a pillanatban gyakorlatilag azt mondod, hogy megakadályozod, hogy Isten tudjon valamit tenni. Ne szellemiesítsük el a dolgokat. Ha kivettem volna azt a másfél hónap szabadságot, nem lett volna KKL-tábor. Ennyi. És ez, még egyszer mondom, nem az én érdemem. De ugyanígy mindenkinek a felelősség, aki szolgál akár a gyülekezetben, vagy értitek, Istennel való járásotokban is, igenis számít, amit teszel. Igenis számít, ahogy döntesz. Igenis számít, hogy stabil maradsz-e, vagy sem. Igenis számít az, hogy te azt mondod, hogy bocs, nekem ez most sok, és most kimenőt szeretnék kérni. És ne értsétek félre, vannak olyan időszakok, meg van olyan helyzet, amikor jó, hogy az ember pihen. De nem akkor, amikor ilyen támadások érik az embereket, amikor ilyen nehézségek, értitek, amikor próbál a sátán így elbátortalanítani minket. Szóval ne értsétek félre, mert most is vannak emberek, akik például pihennek, de ez nem azért van, nem erről beszélek most, hanem arról beszélek, hogy amikor jönnek ezek a támadások, akkor mit teszünk? Stabilak maradunk-e, vagy sem? És az az ígéret, hogy az Ézsaiás 40:29-ben számotokra, akik nehézségeken mentek keresztül, amikor úgy érzitek, hogy feladnátok, az Ézsaiás 40:29-31-ig. Ő ad erőt a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokszorozza. Mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a legkülönbek. De aki az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szányra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. Ez az ige azoknak szól, azoknak ígéret, akik a legmélyebb ponton vannak az életben. Ez azoknak szól, akik a leggyengébbnek érzik magukat. A legkilátástalanabb helyzetben vannak. Miért van ez? Ez is Isten kegyelme. Isten mindig akkor van a legközelebb hozzád, amikor a legmélyebb ponton vagy. És vannak ilyen igék a Bibliában, hogy Isten akkor tud a legközelebb jönni hozzánk, amikor a legmélyebb ponton vagyunk. Miért mondja Isten igéje azt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős? Hát pontosan ezért. Mert amikor a leggyengébbek vagyunk, akkor tud Isten minket a legerősebbé tenni. És akkor tudod Istent a legjobban megtapasztalni az életedbe. Akkor tud a legközelebb jönni hozzád. Én ezt megtapasztaltam a másfél hónapban. Nem mentem lelki gondozásra, talán egy emberrel egyszer sírtam el magamat, igen, szoktam sírni néha, egyszer sírtam el magamat a Zsaninak, amikor már nagyon-nagyon nehéz volt. De utána felálltam és mentem tovább, nem voltam egy hétig, nem tudom milyen lelkigondozós tanfolyamon. Ne értsétek félre, nehéz, de Istennel, amikor találkozunk és megértjük, hogy ő ad erőt a megfáradtnak, a legmélyebb ponton, akkor ezt megtapasztalod, meg fogod tapasztalni. És szeretném, hogyha megértenénk ezt, hogy igen, a legnehezebb pillanatokban van a legtöbb erőnk igazából. A legnehezebb pillanatokban van a legtöbb erőd. És ez így van. És győztes vagy, és nem vesztes. Ez a tizedik. Győztes vagy, és nem vesztes. Meg kell értened azt, hogy győztesek vagyunk. És nem maradj egy ilyen legyőzött állapotban, hogyha úgy érzed, hogy legyőztek, vagy elbuktál, vagy nehézségek között vagy, hanem jelents ki hitből dolgokat. Az ellenségnek pontosan az a célja, hogy elbátortalanítson. Hogy kudarcnak éljük meg önmagunkat is. Hogy nem vagyunk elég jók, hogy nincsen jövőnk, hogy Isten nem tud már minket használni. Ez egy hazugság, és ez pontosan az ellenségnek a terve. Igenis van célod. Isten tud használni, Isten pontosan azokat tudja használni, akik a legjobban össze vannak zavarodva az életben, azokat tudta használni mindig is, akik a leggyengébbek voltak, akik a legnagyobb problémákkal küzdöttek az életben, Isten ezeket az embereket tudta használni, mert megragadta őket. Pál ilyen volt például, de minden nagy ember, Mózes, embert ölt, utána Isten elhívta. Tehát a legnagyobb mélységekből emelte ki Isten ezeket a szemeket. József 13 évig volt börtönben. És utána Isten felemelte, és Isten elkezdte használni. Miért? Azért, mert tudta és hitte, hogy Isten őt győzelemre teremtette, és győztes, és nem vesztes. És pontosan ezt kell megértenünk. Az az ige, amit folyamatosan mondtam magamban ebbe a másfél hónapos időszakban, az 1 János 4:4. És ez az utolsó ige, a rengeteg ige közül, bocsánat, hogy ennyit kellett jegyzetelnetek, de nem sajnálom. Oké, 1 János 4:4. Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Amen. Aki benned él, nagyobb, mint az, aki a világban van. Amen. Amen. Szóval ezzel szeretnélek titeket bátorítani, ezzel a gondolatokkal. És hoztam nektek ide egy keresztet most. Oké? Ott van egy kereszt. Látja mindenki? Hadd bátorítsalak benneteket. Van igazából egy 11. pont. Azt hittétek, vége van, mi? Jézus Krisztus keresztje. Amikor megtértünk és odaadtuk az életünket Jézusnak, akkor gyakorlatilag ez olyan, mint akkor belevertük az életünket Jézusba. Remélem, meg tudom csinálni. Köszi. Köszi. És nem tudom, hogy milyen nehézségeken mentetek keresztül már. Lehet ez egy házasságbeli probléma is. Jön az élet, és leterheli az életünket nagyon sokszor ezek a problémák, igaz? Leterhelik, lenyomnak bennünket. Hányan éreztétek már ezt, hogy így jönnek ezek a dolgok, és így lenyomják a lelketeket, lenyomják. Jön egy ilyen házasságbeli probléma, vagy kapcsolatbeli probléma. Jön egy anyagi probléma. Ez is még egy súlyt rak az életünkre. És ahogy megyünk előre az életben, különböző dolgokat megtapasztalunk. Lehet ez egy betegség. És azt mondod, hogy hát még ez a betegség is jött. Aztán kísértés. Ezek a kísérték is jönnek az életünkbe. És lehet ez bármilyen dolog. Bármi is lehet az életedben, nem tudom mi az. És akkor még egy dolog jön, és már... És azt gondolod, hogy már itt vége van, ennél több már nincsen, és akkor jön még egy dolog, mondjuk elvesztesz valakit. És azt érzed, hogy így szétesik az életed. Így, bocsánat, hogy megjegyeztettelek titeket. De gyakorlatilag ez történik az életünkben is, hogy így pakolják ránk a dolgokat az életben, és egyszerűen csak így kiesel. És azt mondod, hogy nem, elég. Én nem akarom Isten tovább. Túl nehéz nekem ez az élet, túl nehéz nekem ez az egész, nem tudom kezelni, nem akarom tovább ezt az életet. És így kiesik az életünk a keresztből. Vannak dolgok, amik pontosan azért munkálkodnak az életünkben, hogy kiessünk a keresztből. És ezek mind-mind súlyt raknak az életünkre. És azt veszük észre, hogy teljesen összedőlt az életünk. Hát lehet, hogy itt valami kiborult. Nem baj, majd összetakarítjuk. De tudjátok, mi a megoldás? Hogyan tudunk egy olyan életet élni, ami elbírja mindezt a súlyt, amit hoz az élet folyamatosan? Egyetlen egy megoldás van erre. Üsd mélyebbre a szöget a keresztbe. Ez az egyetlen dolog, ami meg fog tartani. Mélyebbre kell ütnöd a szöget a keresztbe. Mélyebbre kell ütnöd az életedet Krisztusba. Ez lesz az egyetlen dolog, ami megtart. Amen. Szóval a mai nap hozd meg egy döntést, hogy igen, én most mélyebbre fogom ütni az életemet Krisztusba. Mélyebbre fogok menni a hitemben, a bizalmamban, a kapcsolatomban vele, jobban fogom szeretni őt, mint korábban, és mélyebbre megyek vele. És kezd el mélyebbre beütni a szöget a keresztbe. Amen. Amen. És jöhet bármilyen probléma. Igen, itt meg ne csapjon az áron minket. És erősen fogsz állni. Erősen fogunk állni. És semmi sem tudja kifordítani az életedet. A kérdésem az, hogy milyen mélyen van az életed Krisztusban. A mai nap az a kérdésem, hogy te milyen mélyre verted le a gyökereidet Krisztusba. Ez itt a kérdés. Mert jönni fognak a problémák, jönni fognak a nehézségek. A kérdés az, hogy mennyire leszel stabil. Mennyire fogsz erősen állni Krisztusban. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy verjük mélyebbre az életünket Krisztusba. Amen. Imádkozzunk most együtt. Jézus, köszönjük neked a te keresztedet. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy Uram, hogy te benned lehetünk igazán stabilak. Te meghaltál, feltámadtál. Uram, is felajánlottál egy életet. Uram, a mai nap meghozunk egy döntést, hogy mélyebbre verjük az életünket beléd. Mélyebbre akarunk beléd menni, és csak szeretnénk, Uram, mai nap egy mélyebb hitet, egy mélyebb bizalmat, Uram, egy mélyebb szeretetet veled, egy mélyebb kapcsolatot, Uram, szeretnénk téged jobban hallani, szeretnénk közelebb kerülni hozzád, szeretnénk több időt tölteni veled, szeretnénk ma megerősíteni veled a kapcsolatunkat, Jézus. Egyszerűen csak szeretnénk ma, és meghozunk egy döntést, hogy mélyebb lesz, mélyebbre megyünk veled. Ó, Uram, szükségünk van rád. Szükségünk van rád, Jézus. Szükségünk van rád. Köszönjük, hogy te benned egy erős életet élhetünk. Köszönjük, Jézus, hogy a veled való kapcsolatban egy erős életet élhetünk. Ó, Uram, csak imádkozom itt most mindenkiért, bármilyen nehéz időszakon mennek most keresztül. Bármi is van az emberekben, lehet, hogy elvesztettek valakit, lehet, hogy nem tudják feldolgozni azt a veszteséget. Lehet, hogy csalódottak, lehet, hogy kiábrándultak, Uram, dolgokból. Lehet, Uram, hogy megbántották őket, Uram. Lehet, hogy egy elbátortalanítás van az életükben. Nem tudom, milyen nehézségek, kísértések, Uram, támadások, Uram. Imádkozom azért, hogy tedd őket ma erőssé benned. Uram, ma meghozunk egy döntést, hogy beléd ütjük az életünket, a szöget, az életünk szögét, Uram, beléd verjük, és egyszerűen csak szeretnénk jobban benned lenni. Uram, te azt mondod az igében, maradjatok én bennem, és ti én bennem maradtok, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Uram, szeretnénk ilyen gyümölcsöző életet élni. Imádkozok, Uram, győzelemért, mindenkinek az élete felett. Imádkozok, Uram, áldásokért, imádkozok, Uram, áttörésért, Jézus nevében. Stabilitásért, imádkozok, Uram, hitért, bizalomért, Uram. Jézus nevében. Amen.